Tehát a mai igénk Péter első levelének második fejezetéből, a 16. vers, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Az olvasmányunk pedig a 11-től 20. vers.
Ezt Ildikó akkor felolvassa.
Akivel megbeszéltünk, igen, és ahogy erről Ildikó megfeledkezett.
Elnézést kérek.
Semmi.
Köszönöm. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rángalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jó cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek el a hibáitok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében.
Mikor életem második prédikációjára készülve ezt a szakaszt kaptam, akkor nagyon meg kellett vele küzdenem, mert a minden emberi rendnek való engedelmesség rögtön egyfajta ellenállást vált ki belőlem. Aztán, amikor közelebbről megnéztem a szakaszt, és benne az igét, akkor észrevettem, hogy ez teljesen máshol szól, és máshol van a hangsúly. Itt a teológián, az egyik tanárunknál sorrendbe kellett állítani személyes céljainkat, és nekem különösen nagyon nehéz volt kettő látszólag egymásnak ellentmondó cél között választani. Az egyik a függetlenség, vagy szabadság, olyan pozícióba jutni, ahol szabadon cselekedhetek, gondolkodhatok, és a magam ura vagyok, a másik pedig a szolgálat, másokért élni, önzetlenül cselekedni, jót tenni, segíteni. Nagyon nehezen viselném, ha nem gondolkodhatnék, vagy cselekedhetnék szabadon, ahogy azt is, ha nem segíthetnék. Mit mond az ige? Mint szabadok, tegyetek jót, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Szabad szolga. Ez egy gyönyörű oximoron, látszólag egymásnak ellentmondó szavak. Milyen környezetben hangzik ez el? Péter az idegeneket és jövevényeket szólítja meg, ők Kis-Ázsiában élő, szétszóródott, görögökből lett keresztények. És újonnan jött kereszténységük, a környezetükből gyanakvást és furcsálást váltott ki, mindenféle vádakkal és rágalmakkal illették őket. Ez pedig próbára tette a hitüket, és Péter ebben a környezetben ír egy vigasztaló levelet, hogy jóval fizessetek mindazokért az igazságtalanságokért, amik érnek titeket, méghozzá az Úrért. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azt tapasztaltam, hogy a jó előtt lehull a gonosz. Jót cselekedve némítsátok el. Egy nem várt viselkedés elnémítja sokszor még az ellenfelet is, és a jóság megcáfolja a vádakat és rágalmakat. Erről mindig az a kép jut eszembe, hogy egy nagyon dühös valaki fut, tombolni és rombolni akar, és akkor beleütközik egy falba. Ez a fal a szeretet és a jó fala. Egy váratlan akadály, ami lefékezi őt. Ezek lehetnek egészen apró kis gesztusok, amik jól esnek a másiknak, ahogy nekünk is. Egyszer futottam a troli után, és a vezető nem vette észre, hogy, illetve én nem vettem észre, hogy a vezető kinyitotta a hátsó ajtót. Ezért a közepénél nyomtam az ajtónyitó gombot, mire ő kinyitotta az első ajtót. Én felszálltam, megköszöntem, hogy megvár, mire ő annyit mondott, van mit. Nagyon nehéz volt ebben a helyzetben szégyenérzet nélkül némán lenyelni. És megérteni azt, hogy biztos, hogy fáradt, sok a baja, elege van az utasokból. És vannak, akik szórakozásból nyomogatják a troli ajtó gombját. Ilyen egyszerű és ilyen nehéz az Istentől kapott szabadságunkat nem a gonoszság takarójául, vagy nem önvádként használni. Erről a fajta békéről és szabadságról beszél Bonhoeffer, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz, híven reggel, este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Jó Sándor annak a gyülekezetnek a lelkésze volt, ahova gyerek és fiatal koromban jártam, anyukám és nagymamám ismerte őt. Az egyik prédikációs kötetéhez a lánya írt egy előszót. Vissza kell szállnunk több évtizedet a múltba. Késő este van. A Torockó téri fehérház ablakai sötétek, mögöttük alszik 6 gyerek. A szülők nincsenek otthon. Autó áll meg a ház előtt. Az éles csengőszóra, ami rövidesen kettévágja a lakás csendjét, ébredezni kezdenek az alvók. A legnagyobb fiú ajtót nyit, s szembe találja magát egy feléje meredő davajgitárral. Így becézték akkoriban a géppisztolyt. Jó Sándort keressük, mondja a fegyvertartó bőrruhás ember, a gyerek pedig készségesen bevallja, hogy ő Jó Sándor. Nincsenek itthon a szülők? Akkor majd megvárjuk őket. És várnak. A kislány vacogva elbújik a fürdőszobában, hogy titokban kitépje a naplójából azokat az oldalakat, amelyek egy bizonyos október végi délutánon az országház előtt lejátszódó drámai események emlékeiről tudnának mesélni, ha véletlenül ráakadnának a lakást felforgatni készülő kutatókezek. A nem sokára hazaérkező szülők már messziről látják a ház előtt vesztegelő autót. A házigazda tudja már, mire jött haza. Hajnal felé kivezetik a most már fogoly embert a szobájából. Nem esik sok szó most sem, mégis mindenki tudja, hogy elérkezett a szomorú színjáték utolsó felvonása. Hogy a kísérők mit éreztek, mit értettek meg a következő jelenetből, csak ők tudnák megmondani, de az a szelíd erő, ami a letartóztatott, bizonytalan sors elé néző emberből áradni kezdett az indulás előtti percekben, mintha őket is hatalmába kerítette volna. Nem sürgették az indulást, amikor Jó Sándor még egy kis türelmet kért, és elővette a Bibliáját, mi pedig körbeültük a nagy családi asztalt, mint máskor is, ha ünnep, születésnap vagy elválás alkalmával édesapánk áldást kért az előttünk álló eseményre. Nem emlékszem már, melyik részt olvasta fel a mindig nála levő könyvből. Azoknak az arca sincs ennyi év után pontosan előttem, akik körülfogtak bennünket ezen a komor hajnali órán, jobb is talán, de a csöndes, mégis olyan biztosan zengő hangot ma is hallom, amint a rettenet felhőjét áttörve békét hirdet. Ma is látom a lehajtott fejeket az összetett kezek fölé borulni. Gyerek tekintetem most is őrzi az apámat elfogni készülő kemény legények feszes vigyáztartásának, fokozatos enyhülésének a látványát, és még valamit figyeltem meg lesütött szemem sarkából, ahogy az egyik a másik után, mint egy véletlenül megfogja a saját kezét, és így hallgatja már-már összetett kezekkel a rabember erőért, megbocsátásért fohászkodó szavait. A rögtönzött áhítatot követően kifelé induló férfiak száma nem csak azéval növekedett meg, akiért eljöttek a fekete autóval, hanem most már ott haladt láthatatlanul közöttük még valaki. Sőt, azt merem állítani, hogy ő ment legelől, és ezáltal a menet eredeti sorrendje végérvényesen a visszájára fordult. Már nem a rab volt az, aki a letartóztatóit követte, hanem mintha vele együtt azok az emberek is elindultak volna ezután a valaki után. Éppen a szabadságnak egy megfosztott pillanatában vagyunk tanúi, egy belső erőnek, a hit hatalmának. Az igazi rangsort Péter a levelében már felállította, és rajta keresztül mutatja a lélek. Az Úrért cselekedjetek jót, Istent féljétek, és Istenre néző lelkiismerettel. Senki és semmi nem állíthat meg minket, és nem bánthat minket, ha a legfőbb Úr szolgái vagyunk. Ez egy olyan belső erőt tud adni, ami az igazságtalan szenvedések és az elnyomás alatt is kitart. Péter a megelőző fejezetekben egy szent, egyetemes és királyi papságról beszél. Azt mondja, hogy mi felhatalmazást kaptunk az Úrtól és az Úrért. Ő általa vagyunk szabadok a szeretetre és az Isten félelemre. Előtte a sarokkő nagyságáról és fontosságáról szólt, akibe mások beleütköznek, és akit botránynak tartanak. Így teljesen világos, hogy az írás éppen hogy a második helyre rakja a földi királyokat és helytartókat, kormányzókat. És teljesen világos az is, hogy mi kinek a tulajdonai vagyunk. Ez egy bátorító levél a válságokat megélőknek, erősebbé teszi az idegeneket és a jövevényeket, ahogy minket is. Növeli a hitünket, kitartásunkat és ellenálló képességünket. Isten váratlan helyen és váratlan helyzetekben látogat meg és hív el minket, hogy akkor és ott tegyünk jót, ami elnémítja a körülöttünk állókat. Legyél szolga, és ennek a szabadsága az, ami felszabadít. Szolgasságunk részvétel Krisztusban, aki a mi példaképünk, és aki mindenki szolgájává lett, kiüresítette önmagát. A római levélben olvassuk, hogy tartozunk egymásnak annyival, hogy szeressük egymást. És ez az engedelmesség egymásnak a törvény betöltése. És ez a legnehezebb. Iványi Tiborné, Sinka Magdolna, mint szélben az aranykalász. Ha embertársam bűnterhével másik úton, de hozzád ér el, ne rakjam rá magam bilincsét, önigazam gőgös gerincét, tanítsd, Uram, meghajlani. Ha a testvér tövissel tállal, félreértnek, megdobnak sárral, mit felróttam, a szélbe hincs szét, sértett énem merev gerincét, tanítsd, Uram, meghajlani. Ha ki nálam kisebb, elfáradt, én őt várom, ő engem várat, kendőt ide, meg a medencét, méltóságom kényes gerincét, tanítsd, Uram, meghajlani. Bélpoklosok, vakok körében ne fogjon el undor vagy szégyen. Hordjak téglát, seperjek pincét, úri módon finnyás gerincét, tanítsd, Uram, meghajlani. De ha sátán lelkemre áhít, leszaggatná szentelt ruháit, s vinné már szívem kincsét, gyávaságom puha gerincét, ne hagyd, Uram, meghajlani. Minden embert szolgálni igazi forradalom. Erre hívottál minket, Isten, és ez az evangélium felszabadító hatalma. Péter nem legitimálja az összes uralkodót, nem mondja, hogy ők mind Isten felkentjei, csak azt mondja, hogy vannak, akik néha azt teszik, amire Isten felhatalmazta őket, mint szolgákat. De ez Istenen múlik, és nem szükségszerű, hogy az uralkodók ilyenek legyenek. Egy olyan életmódra és politikai gyakorlatra hív el minket Isten, ami a földi hatalmak kormányzásán túl működik. mi nem a nyilvánvaló vagy a rejtett társadalmi, politikai, gazdasági hatalmak által szabadulunk föl, hanem Isten forradalmi hatalma által. A szakasz második felében szolgákról Péter ez a korban a rabszolgákat jelentette, és őket nem arra hívja Isten, hogy passzívan várják, amíg uruk vagy egy külső hatalom által felszabadulnak, nem is lázadásra szítja őket, hanem azt mondja, hogy ők már szabadok. Akkorban semmilyen jogi és erkölcsi státuszuk nem volt a rabszolgáknak, itt erkölcsi felelősségük lesz, és aktív résztvevői a Jézusban való társadalmi politikai forradalomnak. Szabadok jót tenni, ahogy mi is. A rabszolgák és a szolgák szenvedése rossz és igazságtalan. Nem lehet igazolni a rabszolgatartást, az elnyomást, sem semmilyen kegyetlen és elnyomó rendszert a Biblia szavaival. Nincs semmilyen biblikus magyarázat arra, hogy keresztény közösségekben elnyomó rendszerek legyenek. Nekünk Krisztust és az ő önfeláldozó szeretetét kell követnünk, mi az ő tanúi vagyunk, ő pedig nem egy elnyomó, kegyetlen és erőszakos valaki. Mindennek ellenére léteznek az egyházon belül és kívül is igazságtalan és gonosz rendszerek. Ezeket az evangélium és az egyház el kell, hogy ítélje. Viszont még a legigazságosabb rendszer sem tudja tükrözni az igazi evangéliumot, ami azt jelenti, hogy akik vezetnek, hisznek, szeretnek és részesülnek Jézusból, követik őt, úgy bánnak a vezetettjeikkel, mint akik náluk értékesebbek, tiszteletre méltóbbak és jobbak. Így lesznek az elsőkből utolsók, és így leszünk mi is szabadok arra, hogy ne a szerepünkben keressük önmagunkat, ne a hatalomban és ne a befolyásban. Isten kegyelmében egyenlően részesülünk, és ennek a kiáradó kegyelemnek a közvetítése az, ami a rendszerben a legnagyobb zavart, elnémulást és áttörést okozza. Isten szenvedések között is, ellenséges környezetben is reményt ad. Felemeli a szenvedőt, ahogy felemelte a szenvedő Jézust, aki a betegekért, elhagyottakért, elveszettekért, megtörtekért és szenvedőkért jött. Nekünk nem embereknek hatalmát, hanem egy felülről való hatalmat kell szolgálnunk. Ez pedig olyan belső erővel, ellenállással tölt el minket, ami utat mutat, még emberek farkas törvényei közt is. Add, Uram, hogy szabadok lehessünk a szolgálatodra. Amen.
Amen. Amen.